Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Láncid Rádió kicsiny stúdiójában ilyen sokan együtt még nem ültünk. 5 résztvevője lesz rajtam kívül a beszélgetésnek. Az apropója pedig az, hogy a rendszerváltozás hajnalán, most már több mint negyed százada, a szerzetes rendek által működtetett gimnáziumok öreg diákjaiban megfogalmazódott, hogy évente egyszer egy rekviemet, egy összejövetelt, egy megemlékező szentmisét kell tartani egykori tanáraikért és egykori osztálytársaikért. Tudjuk, hogy összesen 8 szerzetesi gimnázium működött Magyarországon 1950 és gyakorlatilag 1990 között. És hát elindult ez a folyamat, és gondolom, hogy erjesztőleg, ihletőleg hatott ez a későbbi egyházi iskolák alapításához, hogyha nincs is annyi szerzetes tanár már a később alakult iskolákban. Beszélgető társaim Szalai Lajosné, Kól Éva, aki a Sacré-Cœur öreg diákokat képviseli, Hegedűs Kolos atya, ferences szerzetes, korábbi tartományfőnöke a ferences rendnek, esztergomi öreg diák, Kálai Ubul Tamás, szentendrei öreg diák, és Sas Ágnes, úgy szintén szentendrei öreg diák, illetve van egy kakukktojásnak látszó résztvevője a beszélgetésünknek, de nem az, Szende Ákosné Mária. Átadnám a szót Ágnesnek, mert hogy hogyan is kezdődött ez, azt gondolom ön tudja leginkább, mert ön kezdeményezte ezt a beszélgetést, és a résztvevők listáját is öntől kaptam meg. Sas Ágnes.
25 éves évfordulója lesz idén az összes szerzetes rendek elhunyt tanáraiért és diákjaiért felajánlott rekviemnek, és azért, hogy méltóképpen megünnepelhessük ezt a kezdeményezést azokban a nagy történelmi időkben, megkerestük azokat, akik elindították az egészet, és úgy véljük, hogy eléggé az utolsó pillanatban, mert tulajdonképpen 2 alapító elindító tagra találtunk rá, és sajnos az ötletadó Szende Ákos piarista öreg diák néhány hónappal ezelőtt elköltözött közülünk, így a feleségét tudtuk elérni, és nagyon köszönjük neki, hogy ide fáradt, és beszél majd esetleg nekünk Ákos tevékenységéről.
Hát is adnám Máriának a szót, hogyan kezdődött Szende Ákos, tudom, hogy piarista öreg diák volt, és szívügye volt a piarista örökség, a piarista diák élmények, de hát egy civil ember, egy mérnök ember hogyan vette az ötletet, a bátorságot, hogy egy ilyen mozgalmat indítson?
Hát tulajdonképpen, mint piarista öreg diák, ő sokat köszönt a piarista tanároknak. Abban az években járt a piaristákhoz, amikor tulajdonképpen ez a 8 egyházi iskola engedélyeztetése megtörtént. 2 bátyja az első is osztályok között járt, ő mint harmadik természetesen felvételre került a piaristákhoz. Nagyon-nagyon sokat kapott. Tényleg annyiban, hogy az időbeosztást, a tanulás lényegét, mindent állandóan a gyerekeinek, unokáinak ezt emlegette, hogy mi az az érték, amit érdemes követni, folytatni, ezt mind a piaristáktól hozta. És akkor, amikor ugye 90-ben már bontakozott a szabadság, akkor pontosan nem tudom, hogy kikkel ő kapcsolatba került, mint öreg diákokkal a piaristáknál, és belekerült a öreg diák mozgalom szervezésében. Annyit tudok, hogy akkor Antal József volt a fő kezdeményezője, és amikor ő az MDF elnökévé választották, valami oknál fogva Ákosra esett a választás, hogy ő vigye tovább ezt a piarista öregdiák kört. Rengeteg programokat szerveztek, öregdiákokat, akik tudtak tenni a piaristákért. Beszélgetésre meghívta, akik visszajöttek Magyarországra, és tényleg sokat tettek a piarista rendér, a Magyarország újraépítésért. Ezekkel szinte hónaponként külön összejöveteleket és nyilvános előadásokat szerveztek. Na most ennek híre mehetett, gondolom, mert hogy a ferences rendben pontosan hogy került, mint tanácsadó, szervező, a tapasztalatot átadó ember, hogy ki kit keresett, sajnos nem tudom.
Alakultak, kezdtek megalakulni az öregdiák szervezetek. Hogyan jöttek létre? Gondolom rendenként először Kállai Ubul Tamás.
Igen, rendenként jöttek iskolánként. Első volt a ferences közösség 87-ben. Szentendrén alakult, akkor Kolos atya volt ott az igazgató, volt is ezért még akkor elég sok problémája és baja ebből kifolyólag. Én akkor vezetőségi tag voltam, és 88-89-ben aztán kezdtek alakulni a továbbiak, a Bencés Diák Szövetség, a Piarista Diák Szövetség is 90-ben alakult meg, megalakult a Jezsuita Intézmények Diák Szövetsége, az idősebb régi iskolákból, akiknek ugye nem volt folytonossága, azok is, tehát a ciszterek és a premontreiek is, és elég szép számmal jelentek meg a közéletben is. A dolog tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy a Bencés Diák Szövetség ülésére Fáber Miklós akkori elnök, többünket, akiket ismert, meghívott minket, és akkor ott elhatározódott, hogy kellene valamit csinálni a diák szövetségeknek, és ezért aztán 90. januárjában összehívásra került egy tanácskozó testület Várszegi Asztrik irodájába.
Ő akkor a püspöki konferencia titkára volt, segédpüspök.
Asztrik atyánál gyűltünk össze 8-10 diákszövetségi vezetők, és ott már a második alkalommal februárban Ákos, Szent Ákos felvetette, hogy meg kéne emlékezni a öreg elhunyt tanárainkról, meg öreg diák, elhunyt öreg diákjainkról. És a harmadik összejövetelen márciusban meg is történt a határozat, a tanácskozó testületnek határozat. Ez nem volt szervezet, tehát ez egy spontán összejövő társaság volt, tanácskozó testület, ezek aztán, ez aztán kapcsolódtak a margitosok, a szakrekörösök, a hölgyek, öreg diák szervezetei is a patronásokkal együtt, és tulajdonképpen ekkor indult el egy levéllel ez az ötlet, amit Ákos írt a Takács Nándor püspök úrnak, hogy akkor novemberben legyen egy ilyen megemlékezés, ami két részre volt tervezve, egy emlékülés, ahol minden rendből megemlékeznének egy-egy tanára vagy nagyobb alakú emberre, és a másik rész egy szentmise, egy requiem, tehát egy emlékszentmise. És aztán ebből alakult tulajdonképpen ki, hogy valóban november 10-én meg is történt az első alkalom.
És Kerekes Károly akkori ciszterci apát volt a celebránsa, a főcelebránsa annak a szentmisének. Van egy lista előtte minden évben nyilvánban tartva, hogy ki tartotta ezt a szentmisét. Ubul Tamás, mikor érettségiztél?
Én 1960-ban érettségiztem Szentendrén. Úgy kerültem bele a vezetőségi körbe, hogy én szentendrei voltam. A szentendrei öregdiákokat tulajdonképpen Lakner Zoltánék kezdeményezték és indították el.
Nyilván idején előnyben voltak azok az iskolák, amelyek folyamatosan működhettek a 40 év alatt, de hát van köztünk egy olyan iskola képviselője, Kól Éva, amely iskola 1948-ban megszűnt. És mégis együtt vannak az öreg diákok, és ma is együtt vannak, személyes tapasztalatom van róla, hogy csupa lélekben nagyon fiatal diák. Mikor kezdtek el összejárni, vagy mindig összejártak?
Hát valóban az iskoláink, mert két intézete volt a Szent Szív szerzetes nőknek. Iskoláink 49-ben utolsó érettségik voltak, és szétszórodtak a diákok. de ebben a két iskolában valami olyan szellem volt, és főleg volt egy olyan bátor lélek, a Szofiánum utolsó igazgatónője, a dr. Csapodi Vera, aki vállalta azt akkoriban, hogy hozzá följárhattunk. Aki akkor élt és mozgott, az tudja, hogy hány embert csuktak le azért, mert nála összejöttek a diákok. És Vera nénin keresztül kialakult egy mag, és az ő 75. születésnapján, az ő megünneplésére a volt iskolánk szomszédságában lévő Krisztus Király kápolnába szerveztünk hárman egy szentmisét. Volt egy névsorom, amit részbe Vera néni is segített, amiről csak a férjem tudta, hogy hol van, és ebben egy ilyen lánc volt megszervezve, és a volt egyházi énekkar növendékeit hívtam össze. És a jó Istennek hála, hogy ebbe a Krisztus Király kápolnába először a Bertók atya, ottani plébános, majd a Mádai István atya eltűrtek minket, és minden hétfőn, mint énekkar, de valóban szolgáltuk is a plébániát.
Ez ott volt iskolájuk szomszédságában, igen, a Mikszáth térnél.
Igen. És ott összejöttünk, tehát csatlakoztak hozzánk a Dürer soriak is, mert érthető, hogy itt a volt Szofiánum szomszédságában nagyon sokan a közelbe laktak, tehát könnyen ment azért a szervezés, de ez telefonon ment. És amikor hát a lehetőség adódott, bár én egy kicsit féltem attól, hogy egyesületté alakuljunk, mert az emberben a 40 év alatt hát valami olyan irtózat volt, hogy párt, meg szakszervezet, de mondhatom, hogy a Jelenics atya, a piarista Jelenics atyához mentem el tanácsért, és ő azt mondta, hogy de igen, legyen ez egy hivatalos, bejegyzett egyesület. És hát azóta, mint Magyar Szakrekör Növendékek Egyesülete működünk, és minden, kivéve a két nyári hónapot, minden hónap első szerdáján mai napig összejárunk. A létszámunk, hát sok minden járult hozzá, de nem akarom túl hosszasan ezt mondani, de nagy mértékben hozzájárult, hogy a szentszív szerzetesnők második szentjének a szenti avatása, ami 88-ban volt Rómában, és akkor kinti segítséggel ők értesítettek. Szóval kijutottunk, azért 88-ban még félve vittük ki az ászlót Rómába. De ez szerintem abból a gyökérből eredt, amit kaptunk. Én 12 évig járhattam szüleim és a Jóistennek köszönhetően ebbe az intézménybe. És ott annyi mindent kaptunk a átlagos tanterven felül. Az ünnep méltó szerény megünneplésétől kezdve önfegyelem, egymásért tenni. Szóval ezért minden nap deográcia.
Hányban tetszett érettségizni? Egy hölgytől nem mindig az a korát kérdezni,
28-ban születtem, ezt kiderül a e-mail címemből is.
Tehát még a szakrekörben tudott érettségizni?
34-ben kerültem, édesanyám vezetett be a Szofiánomba. Meg is írtam.
És 46-ban érettségizett?
És 46.
Tehát az új forint évében.
Látja, azt nem tudom.
akkor van ezek szerint egy 1946-ban érettségizett.
Én vagyok itt a legöregebb.
Van egy 1960-ban érettségizett. Kolos atya, úgy tudom, te 1960-ban kezdted a gimnáziumot.
Én akkor kezdtem.
És akkor még nem ferences öreg diák voltál, hanem kisdiák voltál. Egy olyan iskolának voltál, lehettél a diákja, amely többek között arról nevezetes, hogy nagyon összetartanak az öreg diákjai, és a te osztályodból 10 fiú a papi hivatást választotta, és hogy ez az iskola közel 500 papi hivatást segített megerősíteni az elmúlt, nem az elmúlt, hát az elmúlt rendszer 4 évtizede során, tehát nagyon fontos intézménye volt a magyar egyháznak, a magyar nemzetnek. Hogyan gondolsz vissza öregdiákként arra az iskolára, amelynek kisdiákja voltál?
visszagondolni, akkor lehet, hogyha van valami, amire az ember visszagondol. És itt visszagondolok az első érkezésemre, a nyugati pályaudvarra, amikor is Teofil atya remek fiatalemberként habitusban várt bennünket, hogy kísérjen Esztergomba a Ferences gimnáziumba.
1960-ban habitusban mert a nyugati pályaudvaron várni, hogy fölismerjék a vidékről érkező elsősök?
Így van. És én is ünneplőbe voltam egy zöld színű öltönybe, és itt volt egy kis kereszt
a szíve
mellemen,
fölött,
a szívem fölött, igen. És ő ezt, mikor már érettségiztem, sőt, amikor beléptem a rendbe, még akkor is emlegette, hogy ő megjegyezte magának, hogy van egy diák jelölt, aki a szíve fölött hordja a keresztet Jézusnak a szeretetéből. És vonattal mentünk, amikor mindenki összejött, akire várnunk lehetett, és párosával gyalogosan tettük meg az utat a vasútállomástól Esztergomban egészen a Ferences gimnáziumig.
Hát most ezt nem tudnátok megtenni, mert nem jár a vonat Esztergomba.
Most nem jár, igen. Legalábbis nem végig jár, mert Pilis Csapától azt hiszem jár.
A nyugatitól nem lehet menni egyenlőre, de remélhetőleg hamarosan lehet. Szóval a kezdet jó volt.
A kezdet jó volt,
folytatás
igen.
Milyen volt?
A folytatás remek volt. Elkísért az egyik atyafi engem, aki nálunk Markazon, mert onnan származom bizonyos szempontból. Kisgyerekkoromat ott töltöttem, és elkísért engem, és sorba járt a ferences tanároknál, akik neki rendtársai voltak. És mindegyiknél be kellett mutatkoznom, és az illetőnek azt mondta, hogy légy rá tekintettel, és figyeld, hogy nehogy elkanászodjon.
Hát nekem, aki állami gimnáziumban volt gimnazista, nagy irigységet, szent irigységet okoz mindig, hogyha hallom, hogy milyen fontos és szép és életre szólóan meghatározó élmény és tápanyag a legtöbb esetben, hogyha valaki szerzetesek kezében volt gimnazista korában, és hát az összetartozás tudat, az egymás számon tartása, az öreg diákság tényleges megélése, azt hiszem, hogy szorosan következik abból, hogy a tanáraitoknak szinte 24 órában az volt a feladata, hogy ti gyarapodjatok, okosodjatok, és szeretetben éljétek meg a gimnáziumi létet.
Ez így van, és voltak olyan intézmények belül, már az iskolán belül, amelyek fogadtak bennünket, hát teljes egészében elcsodálkoztunk azon valamennyien, akik újonnan érkeztünk, hogy 80 fős hálóba kerültünk. Ez azt jelenti, hogy minden egyes embernek volt egy ágya és volt egy szekrénye.
Mint a katonaságnál.
Mint a katonaságnál. Azt, hogy a katonaságnál hogyan, azt nem tudom, mert nem voltam katona.
És ez a 80 fős háló, ez rettenetes volt, vagy végül is nem volt olyan rossz?
Nekünk nem volt rossz. Abban az időben, 60-ban egy 80 fős hálót látni, ez azt jelenti, hogy 80 ember van, aki egyféleképpen gondolkodik, és keresi a másikkal való kapcsolatot, és örül neki, hogy rajta kívül mások is vannak. És ez egy olyan érlelő jelenség volt, amire az ember örömmel emlékezik vissza, és azóta is teljes egészében arra kell gondolnunk, hogy az osztálytársakkal való kapcsolat itt formálódott először ki. Itt tudtuk meg azt, hogy az egyházmegyék támogatták majdnem a felét a 40 fős osztálynak, ami azt jelenti, hogy én a Egri egyházmegyéhez tartoztam, és az Egri egyházmegye fizette például utánam a kollégiumi díjat. Az nagyon kemény összeg volt.
A családod nem is tudta volna valószínű előteremteni az összeget.
Nem tudta volna előteremteni az összeget, sőt, mi több, az is nehéz volt, hogy megfeleljen annak a kívánalomnak, amit levélben megkaptunk. mindenkinek kellett paplanhúzat, paplan, azután inkek, alsónadrágok, törülközők, zsebkendők. Hát csodálkoztam, hogy egyáltalán befér abba a szekrénybe, mert az olyan kicsi volt.
Hát gondolom, most már komfortosabban, kisebb hálókra osztva vannak a esztergomi ferences diákok. Sas Ágnes szentendrei diák volt, ott nem volt 80 fős háló, bejáró diákok voltak, ugye?
Igen, Szentendre egy sziget volt. Azt mondhatjuk, hogy a mi időnknek, én 74-ben érettségiztem elnézést, 1974. A mi diákkorunk 4 hazugságmentes időszaka, ami azért nagy dolog egy fiatal életében, hogy épp kamaszkorában nem kell hazudnia, kétféleképpen gondolkodnia, mint hogy ezt általános iskolába is kellett, és később az egyetem.
Tehát nem a kettős nevelés kényszere dominált.
És Szentendrének egy óriási előnye volt, hogy nem csak ferencesek tanítottak, hanem voltak szalézi tanáraink is, piaristák is. Tehát Szentendre egy nagy befogadó gimnázium volt. Ugye itt a pesti vonalon több tanár nem kapott állást, hisz hát megszüntették az iskolát. És akkor őket is fölvették, tehát így nagyon táglátókörre.
És még egy nagy előnye volt, bár nem biztos, hogy minden a koedukáció.
Igen. Amiről azt mondta egyszer, amikor 50 éves évfordulója volt a Szentendrei Gimnáziumnak a Korzenszky Richárd atya, ő tartotta az ünnepi beszédet, hogy maguk köz Szentendrét hamupüpőkének nevezték a koedukáció miatt, és ez a hamupüpőke most példa lett. Mert ugye,
igen, mert a 8 iskola közül az egyetlen koedukált volt, megvan természetesen a nem koedukált iskolának is a sajátos előnye, de az is érdekes, hogy a koedukált iskolában is lehetett erkölcsös életre nevelni.
Hát természetes. Tulajdonképpen mi ott remekül éreztük magunkat, ugye, Tamás?
Így van. Jó, lehet, nem voltak osztálytársak.
Hát ez nem számít, igen.
No, sőt, hát minden esetre, tehát az emlékek szépek. 1990-ben elkezdődött ez a sorozat, amely máig tart, hogy évente egyszer novemberben valamennyi egyházi iskolában egykor tanító tanárra, meg öregdiákra megemlékeznek. Milyen pluszt ad ahhoz, hogy nem csak egy-egy adott iskola öregdiáksága tart össze és látogatja meg a temetőben egykori tanáraik sírját, és gyűlnek össze osztálytalálkozóra tulajdonképpen, hanem hogy összejönnek minden honnan. Hát valamikor 1948-ig a középiskoláink jelentős százaléka, talán 30-40%-a egyházi volt, nem csak katolikus természetesen, tehát sok öreg diák volt, de hát évről évre fogy a számuk. Milyen pluszt adott, hogy 90-ben elkezdtek összejönni? Kól Éva.
Ahogy én visszaemlékszem, mi 90 január 19-én volt az alakuló közgyűlésünk. Nem emlékszem pontosan, de nem lehetetlen, hogy a Fáber Miklóson keresztül tudtuk meg, hogy van egy szándék, hogy a többi volt egyházi iskolák alakuló vagy már megalakult egyesületei tartsanak össze. Hát miután eléggé részt vettem én a nehéz, a katakombás években, ezeknek az összejöveteleknek a szervezésében nagyon megörültem annak, hogy kapcsolatot tudunk teremteni a többi egyházi iskolával, mert hát mindig is a több az több, mint a kevesebb, és nagy örömmel csatlakoztunk. Azt hiszem, hogy a női rendek közül mi léptünk be először ebbe a a később Pax Hungarikának nevezett szövetségbe.
Tehát megalakult az különböző egyházi iskolák öregdiák szövetségeinek a szövetsége? Végül is?
Az egyesületek szövetsége.
Egy évig csak mint tanácskozó testület léteztünk, és akkor gyakorlatilag csak 8-9 iskola öregdiákainak a képviselői vettek ezen részt, de 90. szeptemberében elkezdtünk készíteni egy statútumot, és elhatároztatott, hogy akkor csináljunk egy hivatalos szervezetet, egy szövetséget, és ez aztán rákövetkező évben, tehát 91-ben meg is történt, és 91 márciusában bírósági bejegyzést is kapott a Pax Hungarica, a Diák Szervezetek Szövetsége. Óriási vita volt a neven, meg hogy kik vegyenek részt, meg etetere, ez jó magyar szokás szerint elég, hogy mondjam, viharos körülmények között született, de a végén 19 öreg diák szervezet lett 91-re tagja a Pax Hungaricának.
És most hány tagja van?
Még ez a 19 névben megvan, még hivatalosan tudtommal egyik sem szűnt meg, aktivitásban már messze nem ez van, tehát aktivitásban most olyan 8-10 van, aki még komolyan jelen van a magyar katolikus életben, sőt, nagyon jelen vannak, és vannak olyanok, akik csak éppen hogy fönntartják magukat, akiknek nem sikerült iskolát csinálni.
Újraindítani,
ott azt gyakorlatilag elsorvat, ahol sikerült iskolát indítani, például a premontreieknél, a gödöllői premontreieknél gyönyörű öreg diák.
Igen, a ciszterciekről is tudom, hogy a diák szövetségük erős.
És ugyanez a jezsuitáknál is. A jezsuitáknak se volt a miskolci gimnáziumra épített jezsuita diák szövetség, az kiváló.
És
a piaristák. Hát a piaristáknak volt iskolája, tehát kettő is, tehát nekik ilyen szempontból egyszerűbb volt. Piaristák is, meg a bencések is aztán kiterjesztették a diákszövetséget egész Magyarországra, lettek vidéki szervezeteik, és egy-egy vidéki szervezet is csinál komoly munkát, például a veszprémi Kozenszky Rihárddal csinálja az évenként ismétlődő kézfogás Tihanyba, hol szintén egy hagyományteremtő akció, tehát teremtő ünneplés van, és ott valamennyi öreg diák azon részt vehet, akinek éppen van ideje is.
Kolos atya, úgy látom, hogy te 92-ben, mint tartományfőnök felajánlottad, hogy a Margit körúti Ferences templom legyen a házigazdája az évenként megrendezésre kerülő rekviemeknek.
Annyit tennék hozzá, hogy a 92-est már a Pax Hungarica jegyében kezdtük szervezni, akkor történt egy Pax Hungarica határozat, hogy akkor most a következő a Ferences Diákszövetség legyen, aki szervezze meg. Akkor kerestem én meg az Ágit, és vontam be ebbe a munkába, és ő lett akkor ennek a harmadiknak a szervezője, és ott persze természetesen a házigazda Kolos atya volt.
Kolos atya, 92-ben te kezdeményezted, hogy a Margit körút legyen az otthona tulajdonképpen ezeknek a találkozóknak.
Nem mint provinciális játszottam szerepet ebben az esetben, hanem mint plébános is.
Mint Margit körúti plébános.
És érdekes volt az, hogy Kozenszky Rihárd azt indítványozta, azt szerezhette elő, legalábbis én így emlékszem rá, hogy akkor lesz ebből valami, hogyha hagyományt teremtünk belőle. Az azt jelenti, hogy egy templomot kell kiválasztani, azaz egy templom legyen mindig a központja a rékviemnek, a szentmisének, és utána közel ott volt hozzánk a Feketesas utcában egy plébániához tartozó közösségi terem, és ott össze lehetett jönni, és utána agapét lehetett rendezni. És ott merült fel ez a kérdés, és az lett az eredménye, hogy én rögtön felajánlottam azt, hogy annak ellenére, hogy most be volt állványozva a templom, mert éppen belső tatarozás volt benne, mégis el tudtunk helyezkedni, és örömmel üdvözöltük egymást. De hát ez gondolta mindenki, hogy ez nem lesz örökké tartó, hanem egyszer befejeződik a tatarozás, és akkor lehet méltó helyen fogadni a volt szerzetes iskolákba járó öreg diákokat.
És mindig van egy fő celebránsa, aki a szentbeszédet is mondja, gondolom ezeknek a szentmiséknek, itt előttem van a lista, tényleg változatos, mert 90-ben Kerekes Károly, 91-ben Fényi Ottó premontrei, 92-ben Korzenszky Richárd bencés, 93-ban Gálic Töhötön ferences, utána egy ciszterci, egy ferences, egy piarista, egy jezsuita. Mi van azokkal az egyházi iskolákkal, amelyek 90 után alakultak, nem kötődnek esetleg annyira egy szerzetes rendhez, de hát vannak öreg diákjaik. Ez a szervezet, ez a Pax Hungarica Diák Szövetség be tudja vonni valahogy ugye a látókörébe, tudomására tudja hozni a létét?
Nem igazán egyértelmű és pozitív a válasz, mert gyakorlatilag új diák szövetségek azon elkorábban említett 19-en kívül nem csatlakoztak a Pax Hungaricához. Volt kezdeményezés a 90-es évek második felébe, hogy próbáljunk bevonni más gimnáziumokat is, csak akkor még mondjuk az volt a helyzet, hogy nem igen volt öreg diák. Én 95-ig voltam vezetőségi tag a Pax Hungaricába, aztán munkai elfoglaltságom miatt én lemondtam, és akkor volt egy 10-12 év más vezetéssel, de az a vezetés sem tudott én ismereteim szerint újakat bevonni. Mikor én nyugdíjba menetel után újra visszamentem a Pax Hungaricába, akkor én próbáltam egy körlevéllel megkeresni a csak a budapesti katolikus gimnáziumokat, a szerzetes rendek gimnáziumin kívül, de gyakorlatilag sikertelenül.
Minden esetre most negyedszázados jubileuma lesz ennek a kezdeményezésnek. Ágnest kérdezem, Sas Ágnest, aki gondolom a főszervezője a idén novemberben megint sorra kerülő találkoznak, hogy tervezik, mint tervezik.
2006-ig voltam a főszervezője, és utána átadtam a fiatalabbaknak. Szeretnénk meghívni, úgy, mint korábban volt, a többi szerzetes rend képviselőit is. Korábban a főcelebránson kívül remek koncelebráló atyák voltak. Itt van ez a 2003-as.
Nagyon vastag dossziét hozott Ágnes. Levéltárosi pontossággal nyilván van tartva minden az elmúlt 25 évről, úgy látom, igen, fényképekkel.
Igen, és jó lenne, hogyha újra meg tudnánk azt szervezni, hogy ugye akkor ciszterciként Kerekes Károly atya, ő ugye most már a Mennyországból néz le ránk, jezsuitaként ott volt a Vértesaljai Rászló, Máriánus Ferencesként Kovács Bánk, piarista Urbán József, premontrei Ördög László, evangélikus egyháztól Balica Iván, ő továbbra is
ez egy nagyon érdekes részvedője. Nem ismertem kérdezni, tehát a Pax Hungarica Diák Szervezetek Szövetségének egy ökumenikus jellege van? Tehát
igen, ez egy lényeges kérdés. Én sem említettem, hogy teljes ökumeni jegyében történt a Pax Hungarica szerveződése, tehát vannak református, evangélikus öregdiák szervezetek is.
A 19-ben benne van?
Igen, benne van. A Vasori Gimnáziumnak az öregdiák szervezete, akkor a Törökpál református.
Visszaadnám a szót Ágnesnek, az idei találkozó terveiről még szeretném, hogyha szólna. És mikor lesz november? Mikor?
November 14-én. Szokásos időpont, szombaton délután 16:30 a Margit Körúti Ferences plébánia templomban.
Remélhetőleg zsúfolásig megtelik a templom, mert sok öreg diák van még ma is, hála Istennek.
Én egy picit úgy gondolom, hogy erre az öreg diákságra is meg kell mindig érni, és meg kell érni a requiemre is, mert amíg az ember fiatal, addig ugye keresi az útját, helyét, stb., és akkor eljön az a fordulópont, amikor
rájön a fontosságára.
Igen, és már bizony nem csak azért megyek el, mert ez a szentmise olyan szép és hangzatos, hanem azért, mert már van kikért fölajánlani.
Thank you.
műsor elején szóba került Szende Ákosnak a neve, ő az ötletgazdája ennek az összefogásnak, az egykori egyházi gimnáziumok diákjai által létrehozott diákszövetségek szövetsége az ő agyából pattant ki. Méltó és igazságos, hogy idézzük meg alakját, ha már sajnos nem lehet fizikailag köztünk, mert a közelmúltban elhunyt. Tavaly januárban készítettem vele egy interjút, ebből az interjúból kiválogattam azokat a részeket, amelyekben egykori kedves piarista tanárairól emlékezik meg. Hallgassuk tehát Szende Ákost, akitől először is azt tudakoltam, hogy melyik esztendőben lett piarista diák.
1957-től 1961-ig a osztályfőnököm Kovács Mihály volt. Gondolom, hogy ő nevét azért a hallgatók többsége, különösen a fiatalabbak, akik a számítástechnikát művelik, ismerik.
Optimista vagy, azt hiszem. A többsége biztos nem ismeri Kovács Mihály nevét, de sokan ismerik.
Üvegeshez lehet hasonlítani minden túlzás nélkül. Annak idején rádiószakkört vezetett, kibernetika szakkört vezetett, akkor, mikor Sztálin a kibernetikát egy elítélendő tudományágnak tartotta, és aztán az informatika is a szakköre részévé vált. Ő fizikát és matematikát tanított, életét a fizikumba töltötte, nem túlzás azt mondani, hogy szinte többet láttam ilyen kék munkásköpenybe, mint reverendálva. A reverendája fölé vette a kék munkaköpenyét, és a fizikum előcsarnokában egy műhelyszerű szoba volt, ami fizikai szertárként működött, tele forrasztópákával, meg oszcilloszkóppal. Annak idején szerintem nem egy akkori KTS megirigyelte volna ezt a felszereltséget. Annyit tudok, hogy például a Wilson-féle kötkamra, amivel az izotóp lebontásokatnak a felezés idejét, stb. Lehetett követni, például az egyetem kérte tőle kölcsön. Szóval híres volt az akkori fizika és kibernetika és számítástechnikai szakköre. Ő egyébként szegedi származású, korán állvaságra jutott, és a családjában a nagybátyja meg a rokonság asztalosok voltak, és ő már fiatal korában rengeteget dolgozott, balkácsolt, ami aztán később gyümölcsözött is ezen tehetsége az iskolában, hát nem csak, hogy a fizikai szertárat vezette, és olyan fizikai kísérleteket csinált, ami párját ritkító volt, és például a gimnáziumnak híres vitorlás szakköre volt, és a vitorláshajókat mi magunk építettük Kovács tanár úr vezetésével, ami abból állt, hogy kimentünk a tüzépre, ott valamelyik, már nem emlékszem, hogy Kőbánya, vagy hol volt, valami elővárosban, ilyen kézikocsira kiválogattuk a deszkákat, és úgy a városon keresztül húztuk be a gimnázium épületében a deszkákat, úgyhogy maga a tanár is húzta, vagy velünk jött. Még arra is emlékszem, például a fúró használatát, én a Kovács Mihály piarista paptól tanultam meg, emlékszem, mikor az elkészített vitorláshajó bordájára rátettük a deszkát, akkor mondta, hogy fiam, a fúrót, amikor kiveszed, akkor még ne állítsd le, hanem továbbra is előre forogjon, és úgy húzd ki. A másik élményem, a vitorlások tudják, van ez a vékony árboc feszítő drótkötél, ami ilyen 6-8 vékony szálból álló drótkötél, aminek a végét, hogy belesen akasztani, vissza kellett hajlítani, ezt hívják fukszolásnak, és ezt én például ilyen dugóhúzót kellett a drótszálak közé fűzni, és azzal kellett ilyen húrkot csinálni. Ez az emléke megvan. Még a rádió szakkörbe is beszálltam, de ott nem volt sikerem, mert nem sikerült a forrasztópákát jól használnom, és ilyen a unt, mikor a gyantázás után rácsöppentettem oda, ahova kellett, olyan bunkószerű foltok sikerültek, úgyhogy abban viszont nem voltam sikeres. Rengeteget kísérleteztek, mind olyan fizika, ahol nem volt, hogy nem lett volna kísérlet. Elő volt készítve minden, tehát nem akkor kezdte összeszerelni, és érdekes módon minden fizikai kísérlet mindig sikerült.
Többi emlékezetes tanárodról is kérlek, hogy említést tegyél.
Hát a történelem tanárom a Gál István volt, hát ha dicsekedjek vele, Antal Józsefnek is ő volt a történelem tanára. A másik tanárom, akire még szívesen emlékszem, az dr. Fekete Antal. Ő magyart és németet tanított, nagyon szigorú volt, rengeteg házi dolgozatot iratott velünk, és a helyesírás hibánkat már másnapra kiavítva, piros tollal összegyűjtve a dolgozat végén kigyűjtötte, és személyenként mindegyikre feladta, hogy ezt most hogy kell írni, és utána visszakérdezte. Egy ilyen házi dolgozatnál végre egyszer nem verselemzést, vagy ilyen esztétikai művet kívánt meg tőlünk, hanem szabadon írjunk fogalmazást bármilyen kedves témáról is. És én emlékszem akkor a 48-as márciusi ifjak mozgalmáról, illetve azt elevenítettem föl az írásomba. Még úgy ottan büszkes voltam magamra, hogy na, milyen klassz dolgot írtam, milyen hangulatosan festettem le itt a márciusi ifjak, meg a március 15-e történetét. Még emlékszem, még akkor kamaszként még az volt a divat, hogy a kabátunkat fölhajtottuk, így a gallérunkat a nyakunk köré, és azt írtam, hogy most jön a lényeg, hogy összegyűltek a március fiatal emberek, fősoroltam neveket, és többek közt Vörös Marti Mihályt is. Erre kiosztotta a dolgozatot, ráírta, hogy Kegyelem 2. Tudod-e, hogy miért? Nagyon jó a stílusod, nagyon hangulatosan írtál. De Vörös Marti mikor született? Ja, mondom, 1800-ban. Hát akkor hogy lehetett ő 48 évesen fiatal ember? Tehát tulajdonképpen egy jó stílusban megírt dolgozatot, ezen kisiba miatt 5-ös helyet 2-est adott. A másik, amire emlékszem, Madácsot, meg a Radnótit nagyon, arra emlékszem, hogy nagyon szerettük. Mikor mostanában vannak ezek a rádió műsorok, a környezetvédelem, vagy az emberi büszkeség, hogy az ember Istennek képzeli magát, meg a természetet milyen büszkén tudja átalakítani, és amikor itt a rádióban olyan okos emberek hozzák a Madács idézeteket, akkor az mind eszembe jut, hogy nekünk azt mind fejből kellett tudnunk. A másik, emlékszem, a Radnóti vers, ugyebár amiben úgy szól a kigépen száll fölében kezdetű vers, hogy a csecsszopók, akikben megnő az értelem, és akkor megállt, fiam, látjátok? Ez rólatok szól. Ez egy, ti 43-as születésűek vagytok. Radnóti rólatok írta ezt a verset. Ezt a mai napig is nem felejtem el, hogy így adta elő, nagy szigorúan.
Igen, mert a vers születésekor voltatok csecsszopók. Még egy-két tanár személyiségről megemlékeznél le?
Hát, tulajdonképpen még a kémia tanárom volt dr. Maklári Lajos. Ő zenész ember volt egyébként. A testvére az híres a Maklári József, aki a Váci Voxumána kórusnak volt abban az időben meghatározó vezetője. A Maklári tanár úr meg az iskolai kórust vezette. Először nem szerettük énekkarba járni, majdnem az, hogy kényszerítettek minket, de aztán megszerettük. Már csak azért is, mert első élményeim között volt a Zeneakadémián az oratórium estek, amikor a budapesti kórus énekelt, és ő a tanárom a budapesti kórusban énekelt, ráadásul majdnem, hogy a centrumban középen, és úgy emlékszem, ő mozgatta legjobban a fejét.
A piarista diákok tánciskolába mentek vendégségbe a szomszédos Knézics utcai Budapest egyetlen katolikus leánygimnáziumába, és az ottani korosztályukbeli lányokkal tanári felügyelet alatt sajátították el a táncot, meg hát egy kicsit az illemtant is, hogyan kell a lányokhoz közeledni. Lévén fiúiskola volt a piarista gimnázium. A ti időtökben is már ez a testvériskola kapcsolat megvolt?
Megvolt, két szálon is, hát egyrészt ez a tánciskola volt, még a koronbeliek emlékeznek a Mimi nénire, az akkor híres tánctanár volt, és egész szerintem nincs olyan budapesti, vagy legalábbis nagyon kevés olyan budapesti gimnázium van, ahol ő nem tanított volna táncot. A másik meg a Kodállyal való kapcsolat. Többször személyesen is találkoztam, illetve találkoztam, hát láttam Kodályt. Egyszer, de arra már emlékszem, biztos, hogy a Patrona Hungária gimnáziumban valami ünnepség volt, és ott láttam Kodályt.
61-ben érettségiztél, érettségiztetek. A továbbtanulás nem okozott problémát? Úgy tudom, te is műszaki pályán tanultál tovább.
De okozott problémát, anélkül, hogy az ember egy utólag a mai generáció számára mártírként állítaná be a saját korosztályát. Tulajdonképpen akkor az volt a rendszer, hogy a egyháziskolákban végzetteket külön felvételi bizottság felvételiztette. Emlékszem, hogy rám is kérdeztek, hogy miért jártam a piaristákhoz. Hát mondtam, én emlékszem, valamilyen szemtelen választ adhattam, azt mondja, hogy valami olyasmi lehetett, pontosan nem tudom, hogy hát ez miért, nem értem a kérdést, tehát ez állam által engedélyezett iskola, hát ez miért olyan különleges dolog. Valamilyen választ adhattam. Nem vettek föl, úgy jött ki a papír, hogy a gyengébb felvételi eredmény miatt.
Hova is felvételiztél?
A Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karára. A bátyám az végig kitűnő volt, és a maximum 24 pontot érte el, nem csak ő, hanem az osztálytársai közül, és azokat se vették fel. Tehát ha azokat nem vették fel, akik a maximumot elérték, akkor én tényleg nem panaszkodhattam, hogy annak ellenére, hogy a fölvehettek volna a pontszám alapján, nem vettek föl. Na és akkor indultak ezek a felsőfokú technikumok, épp az első évfolyam a Székesfehérváron felsőfokú földművelési technikum, akkor én oda szintén majdnem, hogy úgy kerültem be, mivel újonnan indult iskola volt, hogy hát majdnem mindenkit fölvettek, arra emlékszem, hogy ott nagyon jól sikerült a felvételi.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, az egyházi iskolák öreg diákjainak szövetségei 25 évvel ezelőtt hozták létre a Pax Hungarica Diákszervezetek Szövetségét, vagyis az egyes szerzetes rendek, illetve iskolák diákszövetségeinek összefogó szervezetét. Ebből az alkalomból beszélgettem Szalai Lajosné Kól Évával, Hegedűs Kolos ferences szerzetessel, Kállai Ubul Tamással, Sas Ágnessel, Szende Ákosné Máriával és archív felvétel segítségével Szende Ákos is fölelevenítette az egyházi iskoláktól kapott ajándékainak egy csokrát. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.